Nyissuk ki a Bibliánkat a Máté Evangélium a 13. fejezeténél. Közben a gyermekeket elbocsátjuk, az Úr áldjon meg titeket, és tanítóitokat, vigyázóitokat, segítsen meg az Úr. Máté 13. 53-tól. A rész végig olvassuk. Tehát a Máté Evangélium a 13. fejezet 53. versétől olvassuk Isten drága igéjét. Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, tovább ment onnan. Elment hazájába, és tanította őket a zsinagógában, és álmélkodva ezt mondták. Honnan van ebben ez a bölcsesség és ez a csodatévő erő? Hát nem az Ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját, testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? Nem közöttünk élnek-e nővérei is mind? Honnan van benne mindez? És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk. Sehol sem vetik meg a prófétát, csak a saját hazájában és a maga házában. Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt. Amen. Foglaljatok helyet. Isten királyságával kapcsolatosan tanulmányoztuk az Isten igéjét korábbi 3 alkalommal már, és érkeztünk a következő fejezethez, és itt folytatjuk Isten királyságának üzenetéről foglalatoskodásunkat. Arról fog ma Bibliát tanulmányozni, hogy Isten országa hatalmának működése, és az Isten országa hatalma működésének akadályai. Ez a mai témánk, ami következik a sorban. Nagyon érdekes Jézusnak a szolgálata, tanítása saját hazájában, Názáretben, ahol körülvették azok az emberek, akik között felnőtt, felselkent, mint kis fiatalember, megismerték az Ácsnak a fiaként, aki ott ügykörött az apukájával, tanult a mesterséget, és akkor megérkezik a kapernaumi szolgálatok során végzett csodáiból, mégis megérkezik Názáretbe, és elkezd ott is beszélni mindazokról a dolgokról, amelyet az Isten benne és rajta keresztül végezni akar az emberek életében. Akkor az emberek csak addig látnak, hogy ez az Ács fia, itt van az apja, az anyja, a testvérei, ez csak egy ember. Ez csak egy ember. Ez nem tud semmit csinálni. És megütköztek, megbotránkoztak benne. Majd mindjárt megnézzük Lukács evangéliumában, hogy mit is mondott ebben a zsinagógai prédikációjában, mit is olvasott fel Jézus közöttük, hogyan is történt. Lukács 4.18-hoz alapoztok, meg fogjuk látni, hogy milyen igéket közölt ezekkel az emberekkel Jézus. Mi ütköztek meg annyira, amikor Jézus ebben a szombati zsidó istentiszteleten olvasott nekik. A Lukács 4.18-tól így olvasok Isten igéjét. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összöngönyörítve a könyvtekercset, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött. Ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Mindjárt egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéjét hirdeti, és ezt kérdezték. Nem de a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyíts meg magadat. Amiről hallottunk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is a saját házadban, hazádban. Majd így folytatta. Bizony mondom néktek, hogy egyetlen prófita sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom néktek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben élés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett az, az egész vidéken. De egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidonhoz tartozó Sereptába egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán. De érdekesebben az igében az, amikor felolvassa Jézus az igét, Mindenki egyetértett vele. Így van. Amen. Nagyon jó. És amikor tovább kezdtek gondolkodni a szokásos prédikációt után Jézusra nézve, hogy ez tényleg komolyan gondolja, amit prédikál, akkor elcsodálkoztak, hogy nem a József fia ez. Hogy meri magára alkalmazni azokat az igéket, amelyeket a Biblia a messiásra, a messiás király eljöttelére alkalmaz. És csodálkoztak. És mondja nekik, oké, most úgy néztek rám, hogy azt mondjátok, orvos, gyógyítsd meg magad, vagy amit Kapernaumban tettem, tegyen meg közöttetek is. Az előző ige szakaszban azt olvassuk, hogy Jézus azért nem tudott sok csodát tenni saját szülő hazájában, mert nem hittek benne. Amen. Na nézzük csak, mi történt Kapernaumban, csak egy pici szegmense, kicsi szelete annak, ami történt Kapernaumban, a Márk evangéliumából, az első fejezet 21. versétől. Beletekintünk ebbe a kapernaumi szolgálatban, ami elég aktív és elég intenzív szolgálata volt Jézus galileai szolgálatának kezdetén, ahogy Kapernaumban elkezdte az ő munkát, az ő szolgálatát, az evangélium, az Isten királysága evangélium a hirdetésének munkáját. Azt mondja, a Márk evangélium az első fejezet 21. versében így számol be Jézusnak a szolgálatáról. Ezután elment Kapernaumba, szombaton azonnal a zsinagógába ment és tanított. Álmékoltak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel. Mi közünk hozzád, názareti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, hogy ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt, némulj el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek pedig megrázta az embert, hangosan kiáltott, és kiment belőle. Mindjárt annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól. Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és azok engedelmeskedek neki. És gyorsan elterjedt Jézus híre mindenfelé Galilea egész környékén. Mindjárt ezután kiment a zsinagógából, és Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. Simon anyósa lázasan feküdt, és mindjárt szóltak felőle Jézusnak. Aki oda ment, megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszony elhagyta a láz és szolgált neki. Este felé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek mindenféle beteget és megszállottat. Az egész város összegyűlt az ajtó előtt, sok különféle betegségben sínlődött, meggyógyított, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte beszélni az ördögöket, azok ugyanis felismerték őt. Nagyon korán, a hajnali szürkekor felkelt, kiment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők azonban utána siettek, és amikor meglátták, így szóltak hozzá. Mindenki téged keres. Ő pedig ezt mondta nekik. Menjünk máshová, a szomszédos helyiségekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert ezért jöttem. És elment Galilea szerte a zsinagógákba, és hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket. Jézus szolgálatának középpontjában az Isten királyság evangéliuma hirdetése volt. Amen. Lehet látni ebből a történetből, hogy az Isten királyság a prédikálása volt a szolgálatának középpontjában, és nem a csodatétel. A csodatétel Isten királyság evangéliumának hirdetését követő bizonyíték volt az Isten királyi hatalmáról, uralmáról, messiási hatalmáról, erejéről. A mai korszak, és látjátok egyébként a galileai szolgálatát, ha megnéztek, olyan, és összeszedjük időrendi sorrendben, mennyi minden történt egy nap alatt, hogy hány tömegével gyógyultak meg, szabadultak meg emberek, miközben ő képviselte Isten királyság az evangéliumát. Nem csoda, hogy miközben elment Názaretbe, ezek után, az események után, ugye eljutott a híre, hogy miket cselekedett. És akkor felolvasta Jézus Krisztus, hogy azért történnek ezek a dolgok, mert beteljesedett az Isten profétai szava, hogy eljött a messiás, ezt már nem bírták befogadni. Nem hittek benne. És olyan megdöbbentő volt számra, különösen úgy, hogy gondolkodom egy picit a mai kátyúban rekedt kereszténységünk szemszögéből is, hogy néha úgy gondolkodom, hogy keresztények, hogy az Isten csodatévő hatalma és ereje csak az Istenen múlik. És el is hiszük néha, hogy azt, az Isten, hogy tesz egy csodát valahol, vagy nem tesz csodát valahol, az csak az Istenen múlik. És aztán a Bibliában, hogy ez nem igaz. Hogy ez nem igaz. A Biblia tanítása szerint igenis az embernek is megvan a része az Isten csodatévő munkájában. Ugyanis nézzétek meg, ugyanúgy hirdeti az igét Názaretben, és a názareti Jézus, az Isten fia nem tudott csodát tenni a saját szülőfalujában, mert nem hittek benne. Nem hitték, hogy több, mint egy ember. Hogy ő az Isten fia. Nem hitték az Isten királyság evangéliumának üzenetét, hogy térjetek meg, érintés közelbe jött, elközelített az Isten királysága, megfoghatóvá vált Isten királysága, betelt az idő, a kairosz, az alkalmas idő itt van, erre vártak a proféták, erről szóltak a proféták, erre várt Ábrám, Jákob és Izsák és Dávid, itt van, megjött. És emberek ezt nem tudták megragadni. Az eklézsia korszakában azt tudjuk mondani, hogy Isten fia, Názáret Jézus Krisztus jelen van az eklézsiában, a gyülekezetben, a Szentlélek által. Amen. Így van? Ezt mondjuk. A Szentlélek Úr Isten képvisel az Isten jelenlétét az eklézsiában, a gyülekezetben, melyen a pokol kapui sem vehetnek diadalt. Amen. Tehát nincsen hatalom sem mennyen, sem földön, amely felette van a názáreti Jézus Krisztus hatalmának, amely hatalom be van téve az egyházba. Amen. Így van? Mit csinált az új, a modern egyház? Kirakta Jézus Krisztust, a Szent Lelket az egyházon kívülre. Megmaradt a betű, és arra bólogat mindenki. Úgy van, mint Názaretben. Tényleg úgy van. Ezt olvasták apáink, dédapáink, nagyapáink. Mi is ezt olvastuk? Így van. Akkor Jézus azt mondja, hogy na, akkor ez most teljesedett be. Ezek az igék itt vannak. És azért működött Kapernaumban, ami működött, mert eljöttem. És azt mondják, ez csak egy ember. Egy ásnak a fia. Egy szakmunkás. Hát mit képzel ez? Nem is járt rabbi képzőbe. És nem tudják összerakni a hatalmat a személlyel. Márpedig a hatalom a személytől elválaszthatatlan. Aki nem fogadja el a szemét, az nem tapasztalhatja meg a hatalmát sem. Amen. Mivel Jézus szemét elutasították, ezért Jézus hatalmából sem tudtak részesedni. De Isten királyságának evangéliuma a názáreti Jézus Krisztusban jött el. Valóságos ember, valóságos Isten, az Isten fia. Számunkra ugye kiakasztja agyi pályákat, itt is kiakad, ott is kiakad, ott is kiakad, itt is kiakad. Azt mondta egyszer valaki, hogy Jézus teste töltése olyan, mint amikor szeretné egy óceánt egy dióba, dióhéjba belepréselni, és azt mondta, hogy sikerült. Ez biztos, hogy néznének rá, hogy gondolj bele, ez a kijelentés így tűnt. Itt vagyok én, itt nőttem fel közöttetek, emberként itt járok, és én eljöttem, én vagyok az Isten. És néhányan mondják, hogy hiszem, ha látom. Figyelj, ezek látták, és nem hittek. Hallottak a csodákról. Sokan talán elmentek ebbe a városba, és mondták, figyelj, Kapernaumban, hallottátok, Józsefnek az ásnak a fia. Képzeld el, ördögeket űz ki, betegeket gyógyít. Olyan erővel prédikál, hogy nem hallottunk ilyet. Ugye eljutott a híre. Mégsem hittek benne, mert elválasztották a hatalmat a szemétől. Azt mondjátok, hogy orvos, gyógyíts meg magad, vagy cselekedd azokat a csodákat, amelyet Kapernaumban tettél, és hiszünk benned. Csak kettő nem működik egymástól függetlenül. Aki elfogadja Názáreti Jézus Krisztust, mint Isten fiát és megváltót, ő vele jön be az a hatalom az életébe, amiről beszéltünk Zákeus életére nézve. Zákeus életében hogy jött a fordulat? Befogadta Jézus Krisztust. Amen? Befogadta, elfogadta Jézus Krisztust. A személyt fogadta el. És a személlyel belépett az Isten szabadító ereje az ő életébe. És megszabadult a pénz hatalmából, a kapzsiság hatalmából. És megtért. És a megtérése pedig az életének a megváltozásában bizonyítást nyert. Tehát elkezdte visszafizetni a zsarolt javakat. Így van? És elkezdte a szegényekről gondot viselni, agyon a felét szétosztotta. Amen. Tehát a személy és a hatalom elválaszthatatlanok. Kettő. Jézus szolgálatában a csodatétel soha nem volt elválasztható az evangélium prédikálásától. Sőt, Jézus szolgálatában az Isten királysága evangéliumának meghirdetése volt az első helyen. Addig megy Jézus egy beszédben, hogy jobb neked, ha fél szemmel mégy be a mennyek országába, mint a két szemmel vetetnek a gyernára, ugye? Ha kísértésbe visz a szemed, szúrd ki. Persze, nyilván nem bátorítok senkit erre, hogy most akkor vegyen egy körzőt és szúrja ki a szemét. Szó nincs erről, persze ezek szellemi dolgok is, de a komolyságát mutatja. Hogy mi az érték számomra? Hova teszem az értéket az életembe? a földi dolgok központú az életem, vagy Isten királyság központú az életem? Hol van az érték mérő a szívemben, a gondolkodásmódomban? Amen. Ahova az értéket helyezem a gondolkodásmódomban a szívemben, az fogja meghatározni az életem döntését és irányultságait. Ahol az én értékem van, ahol az én kincsem van, ott van az én szívem is. Így van? Lehet mondani, hogy szeretem Jézust. Olyan aranyos. A kedves dolgokat mondott. Okos dolgokat mondott. A Biblia azért egy tanúságos könyv. Mindenkinek el kell olvasni, hogy az általános műveltségi szintjét ugye ezzel gazdagítsa. De ez kevés. Ez kevés. Ettől még nem fog szabadulni meg senkinek az élete. A haláltól, a pokoltól és az ördögtől. És nem fog senki megszabadulni fizikális gyötrelmektől sem. Elfogadom-e Jézus Krisztust, mint az Isten szülött fiát, aki az én bűneimért szenvedett? És elfogadom-e, hogy ebben a hitben én a mennyországba fogok jutni? Hogy örök életem van. És az én gondolkodásom középpontjában ez Isteni királyság lesz. Úgy élem a mindennapjaimat, úgy hozom a döntésemet, hogy a mennyországba fogok menni. Számra ez a legfontosabb. Ez egy kihívás, igaz? Ez egy kihívás. Názaretben az emberek csak addig láttak, amit a szemükkel láttak. És ami mögöttem, nem értették, mert ez hit kellett volna. Tehát az, hogy elhiggye valaki, hogy az az egy gyerek, aki ott fölnőtt közöttük, és olyan 30 éves fiatal ember is elkent, az Isten fia, ez hit kell. Figyelj, ugyanúgy kellett hinniük benne, mint ahogy neked most. Pedig látták, ezzel együtt hinni kellett nekik, hogy ő az Isten fia. Nem így van? Gondolj bele. Kell egy kijelentésnek lenni a szívükben arról, hogy ő az Isten fia. Így erről beszél a Biblia, korábban beszéltünk Péterrel kapcsolatosan. Kijelentette az atya neki, hogy akit lát, és együtt van vele, együtt eszik, látja, hogy ugyanúgy éhes, mint ő. Ugyanúgy fáj neki, hogyha lát nyomorúságokat, és sír. És Jézus nem, egyáltalán nem az a nagy bodybuilder, ilyen, ez a hero, ez a győztes, ez a Superman alkat volt, bár nagyon erős volt. Azért annyit gyalogolni, meg azt a szenvedést elbírni, elhordozni, fizikálisan is egy erős embernek kellett lenni, és mentálisan is egy nagyon erősnek kellett lenni, emberi mi voltában is. És az volt. Azért látni, egészségesen növekedett föl, egy erős alkatú ember lehetett. De amikor a kereszten függött, nem volt szép alakja, ahogy egy gyököthettek volna, hanem megtört volt, összetört volt. És látszólag vesztes volt. Mégis az a veszteség volt a győzelem. És aki tud látni a kereszten, az megtapasztalja Jézus győzelmét, amely feltámadásában bizonyságot nyer. Tehát az emberek láttak egy embert, és nem volt kijelentésük arról, hogy ebben az emberben eljött az Isten. És meg voltak fosztva, hogy megtapasztalják azt a hatalmat, amely ebben az emberben, mint Istenben megjelent közöttük. Tehát igenis, azt lehet látni a Bibliából, hogy nem mindegy, hogy mi emberek hogyan közeledünk a názareti Jézus Krisztushoz. Abból a szempontból sem, hogy megerősíti-e jelekkel és csodákkal az evangélium hirdetését, vagy sem. Nem mindegy. El tudjátok ezt fogadni? Ez lehet látni a Bibliából, igaz? Eddig is. Hozok több igét is. Csak azért mondom ezt nektek, mert az egyház, az európai egyház erőtlenségében amögé bújt, hogy igen, hát Isten szuverén akarata, és csak azt cselekszik meg, amit ő akar. És akkor ebben a gyakorlati igazságban egyébként Isten szuverén, ez teljesen igaz, csak ebben az igazságban megrekedt. És mivel nem történt semmi, azt mondta az Európa Egyháza 20. században, a liberális teológusok, a Biblia minden szava igaz. Megkérdezték a világ emberek, akkor miért nem működik ma? Hát mert megszűnt. Akkor igaz volt, de most már nem igaz. És akkor tudod, nem kell sok ész, néhány osztályos gyerek már azt mondja, ezért tanultál ennyit? És kiürültek a templomok? Vagy pedig, akik oda jártak, az kulturális örökségből, apám is oda járt, nagymamám is oda járt, azt szoktuk csinálni, hogy vasárnap templomba járunk. Ugye magyarul van a mise, vagy a prédikáció, ugye magyarok vagyunk, tartsunk össze Erdélyben, ugye sokan így jártak közösségbe, de igazán a találkozás és a Krisztus személye és hatalmának összekapcsolódása nem történt meg, hanem eljártak, mint kulturális eseményre. És mindenki el is hitte a gyülekezetekben, hogy semmi nem működik a Bibliából. Úgy hiszünk Jézus Krisztusban, hogy nem kell megtapasztalni a megtérést, az újjászületést, a szabadulást, nincsenek már jelek és csodák. Még az ajándékok sem működnek, már a szentek ajándékai, mert nem tapasztaljuk, hát biztos akkor nem működik. Már megszűntek azok is az apostoli korra. Az apostolokat úgy sem kérdezi meg senki. Ha őket kérdezték, mondták, megszűnt. Hát azt kell látni, hogy ez hazugság volt. Hazugság volt az egyház hitetlensége, leplezése miatt való bujkálás, odázás és maszatolás volt. Természetesen ez volt a legjobban támadható. Akkor értelmes ember részéről mondták, hogy figyelj, hogyha ez tényleg megszűnt, és te azt mondják, hogy mindig az, de ma nem történik benne semmi, akkor milyen bizonysága van annak, hogy igaz a Biblia? Érted? Teljesen jogos kérdés volt. Hidd el, minden igaz. De mindent, hogy meg vagy fosztva, ami abban benne van. Tehát olyan dolog, amit el akarnád neked adni egy áruházba valamit, figyelj, ez nagyon finom, de soha ki nem mondhatod. Vagy vennél olyan dolgot, ami le van zárva egy dobozban, és mondják, ez tele van, de nem nyithatod ki. És akkor nem tudod, üres dobozt vettél, vagy tele dobozt vettél, és kiadtad a sok pénzt érte. Hát persze, hogy nem fogod is állni, mert normális ember vagy. De hadd mondjam, hogy igenis a Biblia minden szava igaz, és a Biblia minden kijelentése ma is működhet. És az Isten nem múlik. Isten nem múlik. De nagyon fontos, a Krisztus szolgálata, evangélium, Isten országa, Isten királyság evangélium a központú szolgálat volt. A szemét hatalmától nem lehetett elválasztani, mert éppen a személy, tehát a személye kapcsolatos kijelentés által tudott valaki hitben megragadni gyógyulást. Emlékeztek a vérfolyásos asszonyra, hogy mit mondott, milyen hit volt ennek az asszonynak a szívébe? Ács fiának látta Jézust? Nem. Milyen hit volt benne? Mit mondott? Ezt mondta? Hangosan valaki? Ha csak a ruhája szegélyét megérintem, meggyógyulok. Amen. Csak egy embernek nézte? Nem. Hisz 12 évig orvosra költötte minden pénzét. Az emberekhez fordult, és nem működött. És egyszerűen az asszony oda ment Jézus Krisztushoz, hátulról megfogta a ruhája szegélyét, és a személlyel, a személy ilyen keresztül kiállt az Isten hatalma és ereje az életére, és meggyógyult. Amen. De ne feledd el, az asszony hitte, hogyha megérinti Jézus Krisztusnak csak a ruhája szegélyét, már akkor meggyógyulhat. Össze volt kapcsolva az asszony hite az Isten csodájával? Megtörtént volna a csoda, az asszony nem hitt volna semmit. Hát megpróbálom. Próba szerencse, megfogom, aztán majd lesz valahogy. Történt volna valami? Semmi. Semmi. Mint a jó és sokan érintették Jézus, hisz tanítványai mondják, hogy hát uram, hát ki érintett meg, hát figyelt ilyet kérdezni, tölongolnak körülötted az emberek. Hát itt lögdösnek, ott lögdösnek, hát hányan értek hozzád? Nem, azt mondja, valaki hittel érintett engem, mert erő áradt ki belőlem. Erő származott ki belőlem. A Máté 14-hez, ha lapoztok, nagyon érdekes történet, szintén ennek az igazságnak a megértése véget. Máté 14:26. Tanítványt Jézus előre bocsátja hajóban. Ő a túlparton maradva imádkozik, majd utánuk indul a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek. Azt mondván, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizem. Mire ő így szólt? Jöjj! Péterre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erő szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyitotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: kicsiny hitű, miért kételkedtél? Bocsánat. Nos, nézzük csak ezt a történetet. Jézus a tengeren oda megy a tanítványokhoz: bízzatok, ne féljetek, én vagyok. Mindenki hallgat a tanítványok közül, többen is vannak a csónakban. Péter megszólal: Uram, ha te vagy, akkor parancsold meg, hogy én is menjek oda hozzád a vizen. Mert amit te megteszel, azt, ha te mondod, én is meg fogom tudni tenni. És akkor ugye bízzatok, én vagyok, ne féljetek. A tanítványok közül látszik, ez Péter hallja meg ezt az igét. Ez ige. Istennek a beszéde volt, és emlékezz, Isten beszéde befogadása által hit támad az ember szívébe. Amen. Tehát ő hallani akarta Jézus hangját, meghallja Jézus hangját, hit támad a szívébe, hogy ez Jézus lehet, és azt mondja neki: ha ez te vagy, Úr Jézus, akkor mondd azt, hogy meg parancsolod neki, hogy menjek oda hozzád, és én is menni fogok a vizen. És azt lehet látni, hogy mondja neki Jézus: jöjj! Péter újba befogadja Jézusnak a szavát, hit támad az Isten beszéd által a szívébe, és kilép a hajóból. És elkezd menni oda Jézushoz. Aztán maga is elcsodálkozik saját meg, hogy megbolondultam én. Mit csinálok én? Kijöttem a kis biztonságos hajóból, elkezd ugye süllyedni. Jézushoz kiállt, Jézus kimenti, és mit mond neki Jézus? Kicsiny hitű. Mit mond? Miért kételkedtél? Ebben a csodában volt-e szerepe Péternek? Igaz volt? És Péter mi által kapaszkodott be Jézus beszédébe? Hogyan járt a vizen? Hit által. Jézus személyét és hatalmát összekapcsoló hit által. És amikor hitetlen volt, mi történt? Érzitek? Tehát a Jézus személyébe, mint Isten fiába vetett hit, és ő beszélnek a befogadásából származó hit, vagy az ő beszédében való bizonytalankodás befolyásolja azt, hogy mit tehet meg az Úr, és mit nem tehet meg az Úr egy ember életében. Értitek ezt? Érzitek? Ha belegondoltok, ez teljesen új dimenzió, mint az egyház próbált tanítani 1-2 évszázadon keresztül. Mert csak annyira addig jutott az egyház, hogy nem baj, nem történik semmi az életedben, másnak se történik, nekem se történt semmi. Ezt így kell elfogadni, majd a mennyországba. És emberek tömegei, százai, ezrei hitték el a templomba járva, hogy csak hallgatni kell a misét, meg a prédikációkat, és semmi nem kell, hogy megtörténjen az életünkben abból, ami megy. Nem csoda, hogy ma a keresztények úgy gondolkodnak, hogy a prédikátor csak prédikálnak. És nem hiszik azt el, hogy ami elhangzik a szószékről, az életet tudja megtartani. Mert megvan írva, a prédikálás bolondság által van megtartatásunk. Tehát ember, ha te hittel fogadod be, mint Jézus szavát, egy igehirdetést, amely Isten szerint van módon jön el, az a te életedet ki tudja hozni dolgokból, meg tudja tartani helyzetekben, szituációkban, előre tud vinni. És hallottam, éppen beszéltem egyik tesóval, hogy az Isten királysága előre tör, és amit Isten örökségül oda akar adni az övének, azt az ördög sem veheti el tőlük. És úgy tűnt, hogy veszteség éri őket, hogy az ördög elveszt, elragad tőlük valamit, és eszébe jutott az igehirdetés. Hogy Isten királyságát, Isten királyság nincs hatalma az ördögnek, és az ördög nem veheti el azt, ami az Istentől kapott öröksége az ő népének. És azt mondta, ördög, nem veted el, mert az Isten királyság része, és működött. Isten kiterjesztette hatalmát, és megmutatta dicsőségét. Ez hát a hitbeli kijelentés által. Mert jött Isten szava, Isten beszéde, és valaki elég okos volt ahhoz, hogy volt füle hallásra, megragadta az Isten igéjét, hittámad benne, és elindult hitáltal. Azt szerint, amit Isten mondott. Fontos ez? Sok ember azért nem tapasztalja az Istennek a beszédében elő hatalmat és erőt, mert nem ragadják meg, hogyha megragadják, nem cselekszik azt meg. Biblia mit mond? Ne csak feledékeny hallgatója légy az igének, mindenki tükörben nézi meg magát, aztán elmegy és elfelejti, hogy mit is látott, hanem tevékeny megvalósítója légy az igének, ahogy mondja Jakab apostol. Amen. Tehát belegondolsz a Péter történetében, igenis, Péternek is jelentős szerepe volt abban, hogy ő a vízen járt. Mert amit Jézus mondott, azt megragadta, és azt szerint kezdett el cselekedni. De egyrészt fontos volt egy felhívás, volt egy ima gyakorlatilag Péter részéről. Uram, ha te vagy, akkor mondd azt, hogy menjek oda hozzád. Így van? Tehát volt egy imádság. Jött egy válasz az imádságra, nagyon röviden és egyszerűen, talán meglepő módon, jöjj! A válasz hatására pedig Péter hitáltal elindul. És megtapasztalja a názáreti Jézus Krisztus természet feletti hatalmát. Nyilván nem magától járt a vízen, hanem az Isten hatalma volt, hogy ott járna a vízen. Amen. Ez teljesen világos. Na, menjünk tovább. Máté 17-es alapoztok egy megdöbbentő történet. Tanulni lehetünk. Máté 17, 16. Jézus megdicsőlése után történnek ezek az események, amikor lejönnek a megdicsőlés hegyéről, ugye találkozik Illéssel és Mózessel, Péter éppen sátrat akar építeni, mindenkire elfeledkezik a misszióról, a rengeteg elveszett emberről, csinálnak egy sátrat Mózesnek, Illésnek, meg Jézusnak, és gondolják, el lesznek ott egy darabig. Aztán tudjátok, hogy őt hallgassátok, mondja neki az Isten, hogy nem Mózes, nem Illés, hanem az én fiam, ő rá hallgassatok, őt kövessétek. És akkor lejönnek a hegyről, akkor a következő eseménynek lehetünk tanulja Máté 17-16 alapján. Elhoztam őt tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus erre így válaszolt. Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide. Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön oda mentek Jézushoz, és megkérdezték. Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő így válaszolt. Kis hitűségetek miatt. Bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre. Itt nagyon megdöbbentő történet. Nagyon megdöbbentő. Keresztény szemmel, mint Isten gyermekei, mint Jézus Krisztus tanítványai, ha olvassuk, vagy mint kívülállók esetek, ha olvassuk Isten királyságán. Van egy, és itt tisztázunk néhány dolgot, a betegségek Jézus idejében, azt lehetett látni, a Bibliában itt látunk, bűnkövetkezményei lehettek, tehát volt, aki bűn miatt volt beteg, egy bűnkövetkezménye miatt volt betegsége. Volt, aki valamilyen oknál fogva démonizálódott, és a démonizálódás által jelentkeztek betegség tünetei, némasság, és itt holdkóros volt a fiú, hol tűzbe, hol vízbe vetette az ördög. Tehát démonizálódás volt. Aztán volt olyan is, olyan betegség is, ami azt mondta Jézus, hogy ez pedig azért történt így, hogy az Isten neve megdicsőjön. Tehát sem az ő apja, sem senki nem volt, sem ő nem volt bűnös, hanem azért engedhetett ez meg az életében, hogy meggyógyuljon, és Isten neve megdicsőjön az életében. A betegségekben lehet látni szellemi, lelkieredetű betegségeket, és lehet fizikális elváltozásokat is. Jézus mindegyiket gyógyította. Mindegyiket a megfelelő módon gyógyította, megfelelő módon közölte Isten hatalmát az életükre nézve. Tehát amikor a betegség szellemi eredetű volt, tehát egy szellemi betegségnek volt fizikai tünete, akkor kiűzte a betegség szellemét az emberből. Amikor pedig fizikai elváltozásról volt szó, a sorvadásos, vagy bénaság, stb., akkor kézátétele, vagy parancsszóra imádkozott érte, parancsolt neki, és fölkelt, és járt a véna, és kinyúltak a kezek, a sorvad kezek, és kinőttek a sorvad kezek. Tehát Jézus mindenféle betegségből, mindenféle háttérből lévő beteget meggyógyított. Amen. Nem csak ilyet, nem csak olyat, nem csak amolyat, mindegyiket. Mindegyik féle betegséget képes volt meggyógyítani. Amen. Ezt látjuk a Bibliából, méghozzá tömegesen. Tehát tömegesen gyógyította. Tehát nem egyet, kettőt, hanem annyit embert meggyógyított, hogy mondja János, nem is tudom leírni ezeket, amiket tett, mert egynapos történeteket említ a Biblia, egy nap alatt összeszedi, Jézus mit csinált, és akkor már 4-5-6 fejezet tele van a Bibliában, hogy ez egy nap. Akkor mi lehetett a többi 3 éve szolgálata során, hisz mindenhol ez ment. Minden, és elkezdett prédikálni, hirdette az evangéliumot, majd imádkozott a betegekért. Aztán prédikálta az evangéliumot, Isten országának, királyság evangéliumát, majd demonstrálta a hatalmát annak a királyságnak, az eljövendő világnak az erőit megmutatta ott, ahol ő szolgált. Ez fantasztikus. És amikor ide ér ez a ponthoz a Szentírás, akkor a tanítványai látják ezt, tanuljanak, hogy mit tesz Jézus Krisztus, de Jézus nincs jelen. Nincs ott. Nem látják. És hát tanakodnak, hogy mit csináljunk. Hát ugye vérszegény módon biztos imádkoztak, hogy nem tudom, mit csináltak, bolgáltak, szabadulj meg, menj ki belőle, menj ki belőle. Tehát próbálkoztak így, gyakorlatoztak, szerencsétlenem. És nem történt semmi. És mikor lejött Jézus, hát veszekednek, tehát már ugye veszekedésbe ment át, hát azért gondolj bele, odavitte az ember Jézushoz, jönnek a gyakorlatilag a Jézus jobb keze, meg bal keze, ezek a tanítványok, és hát ő Jézushoz akarta hozni, de hát gondolta, hát ezek is tudnak valamit csinálni, de nem tudtak semmit csinálni. És Jézus lejön, félre mondja ezt az embert, a másik evangéliumban úgy olvassuk, hogy segíts rajta, ha lehetséges. Jézus azt mondja neki, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre mondja az apa, segíts az én hitetlenségemben. Ez a beszélgetés, tudjátok, folyik. Tehát nem csak a tanítványok hitével volt ott probléma, hanem azoknak a hitével is gond volt, akik odavitték ezt a fiút. Hát Názaretben látjátok, hogy nem tudott meggyógyítani csak néhány embert, az is csak kézzátétellel. A hitetlenségük miatt, ahogy olvassuk másik evangéliumban, nem ott, egy másik helyen az igében. Nem azt olvastuk korábban. Tehát azt lehet látni, hogy lejön erre a hegyről, egyrészt a tanítványok nem hitték azt, hogy Jézus nincs ott, nem látják Jézust, hogy akkor is megtörténhetnek a dolgok. Egy. Kettő. Az az ember nem hitte, hogy működhet a tanítványokon keresztül is Isten hatalma és ereje. Mert mikor Jézus jött, akkor már ugye elkezdtek működni a dolgok. Tehát itt már az egyháznak a delegált hatalommal kapcsolatosan is kérdéses, hogy valaki el tudja fogadni azt, hogy igenis az eklézsiában, az egyházban Isten hatalmat közölt. Ezt el kell fogadni azoknak, akik már Krisztus követői, hittel megragadni, és azoknak is el kell fogadni, akik jönnek az egyházhoz. De ehhez kell tanítani Isten népét, kell hirdetni Isten ország evangéliumát és hatalmát. Amen. Tehát két oldalú volt a probléma. Kérdezték, miért nem tudtuk kiűzni? Hát veletek az volt a baj, hogy nem azt mondta, hogy hitetlenek voltatok, hanem kicsi volt a hitetek. A hitetek nem volt olyan szinten, hogy ez áttörjön. Úgy érezte a démon, hogy még bennmaradhat, mert hit által nem bírtátok eléggé a Krisztus hatalmát. A gyerek teszteli a szülőt. A gyereknek vagy ad egy utasítás a szülő, hogy ezt csináld meg. A gyerek próbálkozik, vagy mondja a szülő, hagyd abba. Mondom, hagyd abba. Hagyd abba! 3-ig számolok. 1, 2. Hát akkor, hogyha 3-ra tudja a gyerek, hogy következménye lesz. Így van? Mit gondolsz? Az ördögök nem tudják azt, hogy te mennyire veszed komolyan a te uradat? Hogy ők azonnal te bizonytalan parancsszavadra. Jézus nevében. Menj ki belőle. azonnal kiszaladnak. Igen, és figyelik, hogy te mennyire vagy tudatában annak a hatalomnak, amely a benned lévő Krisztusé, nem a tiéd. Ami a benned lévő Krisztusé. Amen. Tehát a hit szintje benned, vagy bennem, mert ugye ez kétérű az igen mindig, tehát rám ugyanúgy igaz. A hit szintje bennem hol van? Hogy valóságosan megtörténhet, vagy bizonytalan vagyok benne. Tehát nem abban, hogy én meg tudom-e tenni, hanem hogy Jézus meg tudja tenni. Amen. De nem az a kérdés, hogy én meg tudom-e tenni, mert persze, hogy nem. De a hit ott kezdődik, hogy a bennem lévő Krisztus meg tudja cselekedni. És látjál, hogy két oldala volt a hit szintjének. Egyrészt a hit szintje alacsony volt a tanítványok életében, és a hit szintje alacsony volt annak a apának az életében, aki ezt a magatehetetlen fiút, akit már ott is gyötört az ördög, tehát eszméletén kívül lévőként teljes megszállottságban volt ezekben a helyzetekben ez a fiú, ez a gyermek. Tehát az ő hitével is probléma volt. És Jézus mind a kettő felé szól. Segíts a hitetlenségemen, ugye, mondja, minden lehetséges, aki hisz. Tehát vigyázz. Hiszek, Uram, segíts a hitetlenségemen. Ugye, mindjárt beállt, hogy hol tartok, hol állok. Tehát ebben a történetben is látjuk, hogy bizony nem csak Jézus Krisztuson múlnak a dolgok. Nem csak az Istenen múlnak a dolgok, hanem igenis egy bizonyos szituációban rajtunk is múlhatnak, mint Krisztus tanítványain, és azokon is múlhatnak, akik jönnek Jézushoz, vagy nem jönnek Jézushoz. Az abcselben, a 4. fejezetnél, ha odalapoztok, érdemes újra megnézni a tanítványok imáját. Ahogy a tanítványok egy szorult helyzetben üldözés közepette, egy fenyegetés közepette, imádkoznak az Úrhoz. Amiket megnéztünk, igéket, ez a Biblia. Amen. Isten igéje. Ezt nem én találtam ki, én semmi más nem mondtam most el nektek, csak felhívtam a figyelmeteket néhány igére a Bibliában. Tehát, amit most elmondtam, igazán nem is Biblia magyarázat volt, csak igazán a figyelmeteket rá szerettem volna irányítani néhány kijelentésére a Bibliának. Ami a témánkkal kapcsolatos. Amen? Tehát nem én találtam ki, hanem ez van benne a Bibliában. És mindaz, ami nem így van, nem így mondják, azt találták ki emberek. És az még nem a Bibliában benne. Ez a helyzet. Ez van. És el kell dönteni, hogy azt hiszem el, amit én gondolok, vagy azt fogadom be, amit az Isten igéje mond. Abcsel 4.29-től. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék az igét. Te pedig nyújtsi kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád a Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek minnyáján Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igét. Látjátok? A tanítványok imádságában és gondolkodásában mi volt a középpontban? Az Isten királysága evangéliumának hirdetése. Amen. Tehát ez volt a középpontban a szolgálatoknak. Nem a jelek és a csodák volt a középpontban, hanem az Isten királysága hirdetés volt a középpontban. Ez pedig azért van így, mert az Isten királyságának üzenete, örömhíre hozza létre azt a hitbeli légkört egy helyen, amikor elfogadják az emberek, hogy valamit nem emberről van szó. Nem emberekben való bizakodásról van szó. Nem emberek beszédéről van szó. Nem emberek kitalációjáról van szó, hanem Isten munkáról van szó. Isten a teremtő, a világot teremtő, az univerzumot alkotó és fenntartó mindenható Isten hatalmáról van szó. Amen. A hozzávaló tartozásról van szó. A vele való megbékülésről van szó. A benne való atyaságnak, a benne fölfedező atyaságnak a meglátása, megragadásáról van szó. Az Isten örömhíre, az Isten hazahív, visszahív, megszabadít. És ennek az örömhírnek az elfogadása által kezd helyreállni az embernek a szelleme, a lelke és a fizikális teste. Amen. De ennek az örömhírnek, a mennyei üzenetnek a hatására, amikor eltalál valakit, ennek van olyan hatalma és ereje, hogy helyreállást hoz a teremtett világban. Rendbe hozza dolgokat, helyrehoz kapcsolatokat, gondolkodásmódot, életvitelt, kiigazít, kiegyenesít, bűnökből szabadít meg, szülő és gyerek kapcsolatokat gyógyít meg a megtérő részéről mindenképpen, a másik fél felé. Helyrehozza a házasságról, a testi kapcsolatról, az anyagi dolgokkal kapcsolatosan, a munkával kapcsolatosan való gondolkodásmód, irányultságot, és fizikai testünkben egy megnyilvánuló hatalma is van az Istennek, hogy megszabadít dolgoktól, amik szellemiek, testi dolgok, vagy örökölt dolgok az életünkben. Tehát erre megvan a hatalma az Istennek. Amen. És lássátok meg, hogy az imáikban nem a jelek és csodák volt a középpontban, mikor imádkoztak, hanem azt kérték, hogy adjon bátorságot nekik az Úr, hogy ami az ő dolguk, meg tudják tenni. És amikor az Isten népe a saját feladatát végzi az Isten királysága munkájában, akkor tudja végezni az Isten azt a munkát, amit csak ő tud elvégezni. Így van ez? Nézzétek meg a pünkösdi eseményeket. Péter mit csinál? Prédikál, hirdeti az evangéliumot. Mit csinál Isten? Kiáraszt a Szent Szellemet. Kiáraszt Isten szelleme. Közben pedig az Isten igéjének hatalma és ereje elvégzi a munkáját az emberekben, méghozzá hogyan? Mint a szíven találták van őket. Dang! Bemegy a szívbe az ember. És ez az isteni kinyilatkozás, kijelentés, ami szíven találja az embereket, hitet támaszt bennünk, az még mit cselekedjünk, hogy üdvözüljünk? Mit tegyünk? Egyből tettekre sarkalja őket, egyből egy változáshoz létre bennük, hogy haladtak valamerre, abból ki akarnak jönni. Mert ha tudták volna, mit kell csinálni, amit minden nap csináltak volna, megtehették volna. Viszont tudták, most olyat kell csinálni, amit eddig nem csináltak. Amen. Olyan úton kezdenek járni, amit soha nem jártak. Mit cselekedjünk, hogy üdvösségünk legyen? Van ez valami új? Van új szabályok, új törvények, új kijelentések? Valami új dolog, nem az, amit eddig éltünk? Isten királyának üzenete, örömüzenete. És ezek bemerítkezvén megvallják a bűneiket, bemerítkeztek, Isten szellembe egy kiállat rájuk is. És létrejön az egyház. Amen. Péter apostol semmi más nem tett. Engedelmeskedt Istennek, a Szentlélek ereje hatalma által elkezdi prédikálni az evangéliumot. Teljes hittel, hogy ott azok az emberek közül lesznek megtérések. És hiszi, hogy lesznek olyan emberek, hittel fogják fogadni az Isten igét, és az Isten beszélé pedig hatalmas arra, hogy változást hozzon lét egy ember életében. Akik azt hittel befogadják. Amen. És nem is mindenki, de volt 3000, aki ezt így fogadta. Mert ez a helyzet. Figyeljetek, ez a helyzet. Sok ezren, sok tízezren voltak jelen Jeruzsálemben a nagy ünnepen. Nem csak 3000 volt jelen. Sok ezer ember volt. És 3000 a tömegből befogadta az Isten beszédét. Nyitva volt a szíve. Eltalálta. És reagált rá. Végigment az úton. Így van? Az első tanítványok is tudták, hogy az ő dolguk az, hogy az Isten országa evangéliumát hirdessék kompromisszumok nélkül. Isten szent lelkének ereje által. És kit kértek, hogy nyújtsak ki kezét jelekre, csodákra? Hangosan. Istent, Jézus Krisztust. Hogy ezt a szent szolgád, Isten kérdése, a szent szolgád Jézus neve által, te pedig erősítsd meg az igéhirdetést jelekkel és csodákkal, bizonyítván azt, hogy ez az Isten mennyei királyság üzenete, és nem emberi beszéd pusztán. Most, amikor gondolkodtam még a mai témában magán a betegségről és nyomorúságról és ezekről a dolgokról, és ebből a szabadulásról, akkor elém hozadnék a Szentlélek egy ige szakaszt. A Máté evangélium a 25. fejezetében van. Van érdekes igék ezek. Máté 25.31-től. Tehát Máté evangéliuma 25.31-től 46-ig. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsőségé trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja jókat a kecskéktől. A jókat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örökjétek a világ kezdete óta, számotokra elkészített országot, mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolt nekik, így válaszoltak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna? Vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna? Vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felelt. Így felel. Majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak késztett örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszoltak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni jövevénynek, vagy mezítelennek, betegen, vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felelt nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket, egyel a legkisebbek közül velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Nagyon megdöbbentő volt nekem ezek a igék. És néhány dolog úgy eszembe jutott. Korábban is már ugye a teljes írás fényében nézve a témánkat. Azt mondja Jézus, hogy ő volt beteg, amikor meglátogatták. És ő volt beteg abban a betegben, amikor nem látogatták meg. Most ugye a betegségről beszélünk, tehát most többit is mondhatnám, a szomjúságot, meg a éhezés, a ruhátlanságot, vagy a börtönben lételt, vagy a jövevénységet, hisz ezek is fontosak. És nézzétek meg, utolsó ítéletkor az értékmérő ez lesz. Hogy beteg voltam, és meglátogattál. Tehát nem az, hogy beteg voltam, és meggyógyítottál, hanem beteg voltam, és meglátogattál. Na, érdekes, megdöbbentő. Eszembe jutott valaki, akinek a szerette, az édesapja nagyon-nagyon beteg volt. Ez hívő valaki volt, és teljes hittel volt, hogy meggyógyíthatja Isten. De úgy volt azzal, hogy Uram, te tudod, hogy mi a legjobb neki. Én hiszem azt, hogy te meg tudod gyógyítani. És ha mondod, én imádkozok érte is, meggyógyul. De betegségében elment hozzá, és ápolta. És segítette. És Isten szeretetét vitte hozzá, és a betegségében megtalálta az Isten királyságának útját, megvalva a bűneit, megtért. Betegségéből nem gyógyult meg, de mennyországba került. Üdvözült. Jézus Krisztus azt mondja utolsó ítéletében, hogy elvittétek-e az Isten szeretetét a betegekhez. Szeretétek-e őket? Szeretétek a betegekben engem? A jövevényekben, a ruhátlanokban, a szomjazókban. És messzebb megy Jézus. Azt mondja Máté evangélium a 5. fejezetében, 43. verstől, hegyi beszédben, Máté 5, 43-tól, hallottátok, hogy megmondatott, szeress fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok értük, azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad az igazaknak és a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik el vámszedők is. És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik el pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. A szeretet ebből az igazságból teljesen világossá válik számunkra, Isten szeretet, hogy nem személyválgató. Különbséget tesz igaz és hamis, jó és gonosz között. Tehát tudja Isten. Világosan mondja, hogy tudom, ki a jó és ki a gonosz. De a Biblia azt mondja, hogy jókra és gonoszokra egyaránt főhoz a napot, és esőt ad a földjükre. Nem tesz különbséget. És azt mondja nekünk Isten igéje, hogy ha így tudunk gondolkodni az emberek felől, az emberekre nézve, akkor tökéletesek leszünk, mint ő. Tehát ha nem vagyunk személyválogatóak az emberek felé, hanem személyválogatás nélkül elvisszük az Isten szeretetét és evangéliumát az embereknek. Nem az a kérdés, hogy ki a jó és ki a gonosz. Az sem a kérdés, hogy mit szeretnék én. Az a kérdés, mit akar Isten. Az a kérdés, mit akar Isten. És az Isten gyermekeinek legfontosabb küldetése az, hogy az Isten szeretetét vigyék el minden emberhez. Mert hogy kinek mire van szüksége ahhoz, hogy a mennyországba jusson, azt nem tudjuk. Így van? Hogy gyógyulás kell neki, hogy mennyországba jusson? Hogy Isten szeretetének megtartó hatalma, amely körülveszi a hívőkön keresztül. És hogy mi módon jön közel Isten királyság hozzá, azt nem az én dolgom eldönteni. Értitek? Még akkor is, ha teljes szívvel hiszem, hogy bármit megtett az Úr. És te vagyok azzal a hittel, hogy meggyógyulhat. Többször beszéltem már nektek a rákos nagyapámról. Én olyan hittel hittem, hogy imádkozok érte, kinő a bőre. Mondom is, papa, imádkozok érted, és az Úr megújítja a bőrödet. Én olyan hittel voltam, hogy imádkozok érte, ezt megteszi az Úr. És elkezdett káromkodni, és nem foglalkozott velem. Ott hagyott. Isten káromolta. Viszont tudjátok, többször elmondtam már, hogy ez a betegség azonban elvitte addig a pontig, amíg a kemény szél megtört, és én szerettem, a húgom is szerette, mindvégig megöleltük. Nem volt fél arca, de ahol volt arca, megpuszíltam mindig. Mondja, Augustus kell hozzá, nem, mert szerettem. Nem volt nehéz. De nem úgy éltem meg, hogy kifolyt a szeme, és akkor is ennyi rész volt még a bőréből, ami volt, itt már megette teljesen a rák az arcát, és akkor itt megpuszíltam mindig. Rendszeresen meglátogattuk, megölelgettem, és minden alkalommal Isten szeretetét próbáltam közölni vele, és amikor engedte, az igét is közöltem vele. És hadd mondjam nektek, hogy évek ilyen szereteteljes ölelése, látogatásai kellettek ahhoz, hogy beteg volt, és meglátogattuk, és létrehozta azt a légkört, amikor fogadta az igét. És megszabadult a hitetlenségből, megszabadult a bűneiből, és bocsánat kért a feleségétől, anyukámtól, és megbékülve ment el a mennyek királyságába, ahol már két szeme van, és egészséges bőre. Én ezt nem értettem, és hugom se értette, igaz? Sokszor nem értettük. Kérdeztük az urat, uram, hát miért van ez így? Gyógyíts meg, szavaríts meg. De végül meg azt mondom, hogy ha meggyógyult volna, lehet még mindig élni, és aztán elmenne a pokolba. Szóval az Isten szolgálata, az Isten királyságának örömhírének és szeretetének közlése. Amen. Az emberek felé. Isten királysága üzenetének és szeretetének közlése. És ebben a légkörben Istennek van hatalma bármit megtenni. Vigyázzunk! Ne legyen akadálya mi hitetlenségünk annak, hogy Isten bármit megcselekedjen egy ember életében, mert az, hogy mi jobb neki, azt nem mi döntsük el. Tehát azt ne én döntsem el, hogy mi jobb annak a másik embernek, mert azt Isten tudja. Azt csak egyedül Isten tudja. Az én dolgom, hogy szeressem. Akár jó, akár gonosz. Amen. Lehetek tökéletesek, mint hogy a mennyi atyátok tökéletes, ahogy fölhozza a napot a jókra és gonoszokra, igazakra és hamisakra. Ahogy esőt ad jóknak és gonoszoknak, igazaknak és hamisaknak. Személyválogatás nélkül. Néha megkérdezik az emberek, hogy miért tűri még Isten ebben a világban ezt a sok nyomorúságot? A válasz itt van a Bibliában, mert szereti az embert. Mert utálja a bűnt, és mondja, hogy ez jó, az gonosz. Ez igaz, az meg hamis. Tehát Isten világosan látja és tudja, mégis szereti az embert. Egyszerűen ez felfoghatatlan. És nem pusztítja el. Ad neki még napokat és esztendőket, hogy megtérjen a bűnből, megtérjen a lázadásból, és megszabaduljon. De ezeket az embereket azt látom, hogy Isten pontosan az evangélium hirdetői a keresztényeken keresztül közelíti meg. A szeretet által. Tehát nem, az Isten hatalma az nem egy ilyen rideg erő, ami megráz, meg mit tudom, mit csinál, mert azt is megteheti. De nem ez. Az Isten hatalma is, és ereje személyre szabott. Személyre szabott módon működik és cselekszik az emberek életében. Így van? Ne én találjam ki, mit akar az Isten, viszont soha ne legyek akadály, hogy bármit megtehessen. Amen. Tehát ne azért ne történjenek dolgok, mert nem hiszem, hogy Jézus meg tudja tenni, és kicsin hitű vagyok. És bizonyos szövegekkel, meg mindenféle teologizálással próbálom leplezni a hitetlenségemet. Ezt hagyjuk. Viszont azt is tudnom kell, hogy nem mehetek tovább, mint ameddig Jézus megy. Egy szituáció, egy eseményben. És meg kell látnod, hogy Jézus Krisztus szolgálata az Isten királyság evangéliumának hirdetésének se volt középpontban, és mindig, ahol hit légköre támadt, ott jeleket és csodákat tett. Különféle módon az emberek életében. Nagyon személyre szabott módon. Másképpen cselekszik egy Bartimeussal, aki vak volt, másképpen cselekszik egy Zákeussal, aki meg volt kötözve a kapzsisággal. Másképpen szolgál felé. Más módon érinti meg, más módon szabadítja meg. És hát bármilyen megdöbbentő, és a végső elszámoláskor azt kéri számon Jézus, hogy megláttuk az emberekben őt. A börtönben lévőkben, a betegekben, a ruhátlanokban, a nyomorultabban, az elesettekben szolgáltunk-e feléjük. Oda vittük-e közel hozzá Isten szeretetét, és a családunkban lévő példákból volt, aki rákból gyógyult meg, és volt, aki rákban halt meg. Mi voltunk benne mindegyikben. Mindegyikben mi voltunk, akik hívők vagyunk, és ugyanúgy imádkoztunk. És szerettük. Az egyik meggyógyult, úgy, hogy kivették a rákos szöveteket, de nem volt benne a rákos testrész, de nem volt benne már rákos szövet, mert az onnan is eltűnt. Eltűnt. Ez a mi családunkban történt meg. Volt, aki meg a rákban meghalt, de az Úrhoz ment. És nem gyógyult meg. Meg ott is mi voltunk, ugyanúgy imádkoztunk meg, ugyanúgy szerettük és szolgáltunk felé. Tehát mi úgy gondolom, hogy nem múlt rajtunk. Úgy hiszem, nem múlt rajtunk. Igaz, Márti? Ha? Nem múlt rajtunk. teljes hittel mondta, hogy azt mondom, baba azt mondta nekem, hogy imádkozzak érte. Hiszem, az úr megtette volna. De hát ő káromkodott inkább, és nem akart, hogy imádkozzak. Eljött az idő, amikor imádkozott, és bűnvallást tett, és elfogadta Jézus Krisztusban a megváltást. És bár megtört testtel, de üdvösségre jutott, és mennyországban már ezzel nem lesz problémája, hogy fél szeme volt meg, fél arca. Ott már ilyen nem lesz. Tehát ezt a fajta szolgálatot is Isten királysága szempontjából végezni. Amen. Isten királysága szempontjából. Hogy a lényeg az, hogy Isten szeretett elérje az embernek a szívét, és megmeneküljön a pokoltól. Mert végig csak ez a lényeg, nem? És az Úr meg tudja tenni, és az az akarata Istennek az életére kezdve, hogy felállítsa és megszabadítsa, akkor azt is meg fogja tenni az Úr. Meg tudja tenni. Utat nyitunk ennek. Szabadok vagyunk rá. Uram, itt vagyunk. Mondd is, úgy lesz. Csak szólj! És szólunk veled együtt. Amen. Röviden összefoglalva, Isten királysága hatalma nem választható el Jézus Krisztus személyétől. A személy elfogadása által lép be valakinek az életébe Isten országnak hatalma és ereje. Isten királysága szolgálata, az Isten királyság evangéliumának hirdetése központú. A szolgálatunk lényege, hogy az Isten szeretetét vigyük közel az emberekhez. Olyan módon, ahogy arra nekik leginkább szükségük van Isten akarata szerint. Isten királysága a hit légkörében tud működni, amikor az emberek elhiszik, amit Jézus Krisztus mond, elhiszik az Isten igéjét. Ezben a hit légkörben tud működni az Isten királyság hatalma, és a hitetlenség pedig akadály gördít Isten királyság hatalmának működésével kapcsolatosan. Tehát nem csak az Istenen múlik, hanem igenis múlik rajtad is, rajtam is, és azokon is múlik, akik felé szolgálunk. Amen. Imádkozunk azért, hogy tudjunk figyelni a Szentlélekre, engedelmeskedni neki mai napon is, és növekedjen a hitnek a szintje az életünkben, a városunkban, az országunkban, hogy minél több ember szabaduljon meg a bűnből, az ördög hatalmából, és betegségből is. Hogy legyünk készek bátran hirdetni az evangéliumot, Isten királyság evangéliumát, hatalommal, szeretettel, a szeretet hatalmával, az Úr pedig nyújtsa ki a kezét jelekre és csodákra. Amen. Szeretném tudnánk ezért most imádkozni. Az Úr elé megyünk most imádságba, meghagyjuk a fejünket, és aztán pedig fogunk imádkozni a betegekért is. Adunk az Úrnak lehetőséget, hogy cselekedjen közöttünk. Oké. Menjünk az Úr elé. Akinek van imádsága, kérlek, hogy hangosan, egyenként imádkozzunk, vagy a lélek érintett téged most, hogy az Isten igéje eltalált téged, ami a szívedben van, vagy ezek az imakérések, amiket elmondtam most, hogy a hit szintje növekedjen a gyülekezetben, a hit szintje növekedjen a világban. Az Úr tegyen csodát, nyújtsa ki kezét, élek egy csodák az evangélium hirdetése, Isten ország evangéliumák hirdetése nyomán. Ami a szívedben van, kérlek röviden egy-egy témát fölvéve, hangosan, egyenként imádkozzunk, bátran.